Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Romsics Ignác, történész, akadémikus, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Nagyon örülök, hogy elfogadtam a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást!
1956, csak az én életemben volt már ellenforradalom, volt már elkenve októberi sajnálatos esemény, és vigyázva arra, hogy az érettségiig az osztály ne jusson el. Aztán volt 89. január 28-ától kezdve népfelkelés, ez a Posga Imre interjú, és most pedig forradalom és szabadságharc. 2025 van. Ez a végső állapot? Most már mindig forradalom és szabadságharc marad?
Hosszú idő volt a forradalom és szabadságharc, és azt hiszem, hogy népfelkelés az egy-két hónapig volt, de a kérdése mögött meghúzódó állítás az igaz, vagyis a politika tudja befolyásolni azt, hogy mikor mit gondoljunk a történelmünkről. Az az időszak, hogy sajnálatos események vagy ellenforradalom, az a Kádár korszaknak két korszaka volt. Először ellenforradalom a 60-as években, azután a 80-as évekre sajnálatos októberi eseményekké változott. Következő fokozat a Posgai valóban 89-ben népfölkelés, és azóta a szabadságharc és forradalom, vagy forradalom és szabadságharc. Én szerintem erről van a történészek között egy vita, hogy melyik a korrektebb. Én szerintem a kettő együtt fejezi ki 56-nak a lényegét, még akkor is, hogyha csak két hétig tartott.
Mi a sorrendiség jelentősége, hogy szabadságharc és forradalom, vagy forradalom és szabadság? Nem, az nekem ugyanazt jelenti.
Nem szabadságharcként kezdődött, hanem forradalomként kezdődött. Tehát, hogyha megnézzük a diákok követeléseit, főleg a szegedi vagy a budapesti, a műegyetemen, 22-én éjszaka megfogalmazott pontokat, akkor abban az országnak, az ország politikai és gazdasági berendezkedésének és külpolitikai viszonyrendszerének az átalakításáról van szó. Nincs szó egyelőre harcról. Harcról van már október 23-án éjszaka, amikor az orosz tankok megjelennek, de utána megint fegyverszünet lesz, megint van egy-két nap csönd, és végül az orosz intervenció november 4-én a második kezdődik meg, tehát az föltétlenül szabadságharc.
Biztos, hogy a napi politika, az aktuális politika képes befolyásolni a megítélésünket? Nekem saját személyes élményem, hogy a történelem tanárom még nem mondta 89 előtt, hogy itt forradalom volt, de a fizika tanárom ugyanabban az épületben, akinek ez nem volt az asztala, világosan közölte két kísérlet között, hogy 56, ugye maguk is tudják, hogy ez forradalom volt.
Nézze, az egy egészen bizonyos, hogy az állami emlékezetpolitika tudja befolyásolni a fiataloknak és a felnőtteknek a történelmi tudatát, a történelmi emlékezetét. Ezt az egyéni emlékezet, vagy a családi emlékezet fölülírhatja. Tehát elképzelhető, hogy egy családban egy fiatal gyerek olyan erős impulzusokat kap valamiről, amit nem képes az iskolai oktatás fölülírni. Én is találkoztam ilyennel, de a többségünk olyan volt, aki nagyjából elhitte azt, ami a tankönyvekben szerepelt, mégpedig azért, mert nem voltak személyes tapasztalatai. Egy kis faluban vagy kisvárosban 56 nem sokat jelentett, messze nem annyit, mint Budapesten. Azt, amikor arról volt, hogy a TSZ világ milyen jó, azt a faluban tudtuk, hogy ez nem teljesen felel meg az igazságnak. De az, hogy 56-ban mi történt Pesten, hogy volt, mint volt, ezt nem tudtuk. Egyébként az emberek akkor is, hát, ha visszaemlékszem, forradalomnak hívták. Tehát nem szabadságharcnak hívták, hanem forradalomnak hívták.
Milyen tartalma volt, ha ezt meg lehet állapítani ma, akkor a forradalomnak?
Hát ez többféle forrás alapján lehet megközelíteni. Én azt hiszem, hogy a legautentikusabb, vagy a legjobb az, hogyha megnézzük, hogy miket követeltek a diákok 22-én, 23-án, 24-én, amelyek sűrítetten tartalmazták a problémákat. Mit a október végén, november elején újjáalakulnak a koalíciós pártok, Parasztpárt, Petőfi pártként, a Kisgazdapárt, Szociáldemokrata párt, Kereszténydemokrata párt, ezeknek megvannak a programjai. November 3-án megszólalt Mindszenty bíboros, neki is van egy programszerű nyilatkozata, Németh Lászlónak is van, tehát ha ezeket mind összerakjuk, akkor ebből megállapítható az, hogy mi volt a legkisebb közös többszörös, és miben térnek el, mondjuk miben tér el a Magyar Szocialista Párt, ami akkor alakult meg, a Magyar Szocialista Munkáspárt, azt hiszem ez volt a helyes neve, miben tér el mondjuk a Kereszténydemokrata Pártnak, vagy a Kisgazdapártnak a programjától, és miben azonos. Tehát meg lehet állapítani, hogy a közösen minden követelésben, ami ekkor megjelent, mindegyik azt első helyen követte, az orosz csapatok vonuljanak ki, tehát álljon helyre az ország függetlensége. Ez egy szabadságharcos momentum tulajdonképpen. Ezzel párhuzamosan, vagy ezzel együtt az orosz-magyar külkereskedelmi kapcsolatoknak az újragondolása, az urán világpiaci áron való értékesítése, és az jugoszlávokkal való kapcsolat helyreállítása, a szolidaritás Lengyelországgal. Tehát ebben nagyjából azonosság van. Ott nincs azonosság, hogy a Szociáldemokrata Pártnak és a Magyar Szocialista Munkáspártnak a törekvéseiben is a demokratikus igények mellett ott van a szocializmus vívmányainak a védelme is. Ha a Kereszténydemokrata Pártot nézzük, meg a Kisgazdapártot, ott pedig a szabad vallásgyakorláson és a kis tulajdonosok védelmén van a hangsúly. De ezek inkább árnyalatnyi különbségek, tehát az egyik nem mondott ellent a másiknak. Németh László programjában ez például úgy jelenik meg, hogy maradnak az államosítások, a munkásoknak részvényeket kell adni, vagy be kell engedni a vállalat irányításába, és a TSZ-ek, ha működnek, és működni akarnak, akkor önkéntes alapon működjenek, de egyébként egy 20-40 holding nem szabad szocializálni, azt meg kell hagyni a parasztoknak. Tehát, ha a forradalom tovább tarthat, ha nem nincs második szovjet intervenció, akkor én azt hiszem, hogy megtalálta volna, visszatalált volna Magyarország arra az útra, ahonnan 1948-49-ben letérítették.
De volt az akkori politikai szervezeteknek akkora penetrációja a társadalomban, hogy amit a pártok mondtak, arra lehetett mondani, hogy ezt akarja a magyar nemzet? Mert ma ahhoz vagyunk szokva, hogy a pártoknak alig van tagságuk.
Hát akkor sem csak pártokról volt szó, de azért itt koalíciós pártokról van szó, 45 és 49 között működött koalíciós pártokról, amióta 5-6 év telt csak el, tehát ezeknek megvannak a vidéki aktivistái is, és megvannak a budapesti aktivistái is. Ezen túlmenően az, ami ezekben szerepelt, hogyha röviden fogalmazzuk meg, ezt az utca is harsogta. Október 23-án délután 10-20 ezres tömeg kezd el fölvonulni a BEM térre, a március 15-ös térről, és mire jönnek vissza a Margit hídon este 6-7 óra felé, addigra 200 ezeren vannak. És zúgja a tömeg azt, hogy aki magyar velünk van, ruszkik haza, és így tovább. Tehát ezek a jelszavak még sűrítettebben tartalmazzák az igényt. De mondhatom máskor is, hát az orosz csapatoknak 56-45-be kezdődött, lehet mondani.
Jó, azt mindjárt megkérdezem, hogy az hogy milyen lépésekkel mentítottunk el, mert csak 11 év.
Igen. Úgyhogy az, hogy Oroszország, Magyarországon egy megszálló hatalom, ez azért a túlnyomó többség számára nyilvánvaló volt. Sokak számára egyéni tapasztalatból, és mások számára pedig nem. Nem mindenki számára, hangsúlyozom, nem mindenki számára, de sokak számára.
45 novemberében volt egy választás, amit a Független Kisgazdapárt fölényesen megnyert. Utána 11 évvel pedig kitört a forradalom. Mik azok a kulcs momentumok, amik innen elvezetnek 56-ig? Akkor minden úgy tűnt, hogy ez fog ez menni.
Hát, szerintem ment is volna akkor, hogyha a Szovjetuniónak ez az érdeke. De Szovjetuniónak más volt az érdeke, a nyugatnak pedig nem volt érdeke az, hogy a szovjet érdekeket hatékonyan akadályozza. Itt tehát itt 45 után nem csak Magyarországon, hanem az egész Kelet-Európa régióban egy olyan szovjet dominancia alakult ki, amely mindegyik államnak, mindegyik országnak a belpolitikáját a szovjetizáció irányába és a szovjet informális birodalmi érdekekhez való alkalmazkodásban jelölte ki. Tehát hiába volt 45-ben a Kisgazdapártnak majdnem kétharmados, 60%-os többsége, és ez tulajdonképpen még 47-ben is megvolt, mert a Kisgazdapártot ugyan felszabdalták, de az utódpártokat, mert a Kisgazdapárt szavazatot összeadjuk, akkor még mindig több mint 50% támogatottsága van a nyugatorientációs, demokratikus jellegű átalakulási kísérletnek. Ami miatt ez nem valósult meg az az, alapvetően, hogy a szovjet hadsereg, amely felszabadítóként érkezett, itt maradt, itt ragadt, és megszálló hatalom lett. Először abban bízott Magyarország, vagy sokan, hogy a békeszerződés aláírása után ki fognak vonulni 47-ben. Akkor arra hivatkoztak, hogy azért nem vonulnak ki, mert az összeköttetést kell biztosítani Ausztriával, ahonnan csak 55-ben vonultak ki. 55-ben kivonultak, és akkor sokan remélték, hogy na most akkor Magyarországról is kivonulnak. Akkor azonban megalakult a Varsói szerződés, és abban annak értelmében a szovjet csapatok továbbra is itt maradtak Magyarországon. Ez egy olyan pont volt, hogy ez sokakat irritált, mert a szovjet hadsereg nem az 50-es évek második felében vagy közepén, de 45-öt követően hát eléggé hogy így mondjam, dicstelenül viselkedett Magyarországon, amiről sok nő be tudna számolni, de be tudnának számolni azokat is, akiket elhurcoltak Málenki robotra, egyszerűen összeszedtek az utcáról. Tehát a szovjet, vagy például hát a politikai életbe is beavatkozott Kovács Bélát, a Kisgazdapárt főtitkárát, koholt vádakra hivatkozva a szovjet hatóságok letartóztatják és elviszik. Tehát egy csomó olyasmi történt, ami a politikára figyelő közönséget irritálta. Most azt követően a gyáraknak az államosítása, ez nem váltott ki túl nagy ellenállást, mégpedig azért nem, mert hát a Weissmann-Prétól elvették a Csepelt és más gyáraikat, ez a melósokat nagyon nem érdekelte, mert hogy továbbra is ugyanazt a munkát csinálta, mint amit addig csinált más irányítás alatt. Más volt a helyzet a kis tulajdonosokkal, elsősorban a parasztokkal. Amikor a parasztokat elkezdik bekényszeríteni a TSZ-ben 48-tól, és a begyűjtéssel, tagosítással és más technikákkal úgymond jobb belátással bírni őket, ott a parasztok részéről van egy nagyon komoly ellenállás, és nem is véletlenül internálnak sok középosztálybeli vagy felső középosztálybeli, a régi elithez tartozó emberben, nagyon sok parasztot, aki megtagadja a beszolgáltatást, rejtegeti az élelmiszert, és így tovább. Tehát nagyon sok az 50-es, 53-ig, Nagy Imre kormányra lépéséig, Rákosi rendszernek az első éveiben nagyon sok büntető eljárás indul különböző emberek ellen. Tehát a számuk, az a bűneseteknek a száma megközelít az 1 milliót. Úgy, hogy a Magyarország lakossága nem éri el, vagy csak alig éri el a 9 milliót abban az időszakban. Tehát nagyon, a társadalomnak nagyon nagy csoportjait sértik meg, vagy úgy, hogy internálják, elveszik a terményeit, kolhozba kényszerítik, és így tovább. Tehát a szovjet hadsereg viselkedése mellett az 50-es évekre, 53-ra azt hiszem, hogy a rendszerrel szemben a gyűlölet jelentős volt, és nem csak azok részéről, a régi középosztály vagy elit részéről, akik, hát így mondjam, elsősorban szenvedtek a rendszertől, hanem az egyszerű munkások vagy a parasztok között is. És hozzáteszek egy harmadikat, ami a munkásokat is, mindenkit. Egy egalitáriánus jövedelmi viszonyokat alakítottak ki, de nem úgy, hogy az alsó rétegeket emelték fölfele, hanem úgy, hogy a felsőket lefele. Tehát egy szegénységi szinten jött létre az egalitáriánus állapot. 53-ban vagy 54-ben, a minden esetre ebben, ezekben az időszakban a számítások szerint ahhoz, hogy egy felnőtt Magyarországon többé-kevésbé megéljen, ne éhezzen, 580 forint kellett. A valóságban a társadalom egy negyedének nem volt meg az 580 forint. És ahogy haladunk fölfele, egyre kevesebbnek volt. Tehát egy olyan szeg, újra be kellett vezetni 51-52-ben egy jegyrendszert, amit egyszer már megszüntettek. Tehát a háborúra való készülés miatt, a hadseregfejlesztés miatt, az észszerűtlen gazdasági intézkedések miatt egy olyan életkörülmények, életviszonyok alakultak ki, amelyek rosszabbak voltak szinte már, mint a Horthy rendszerben. Úgyhogy ez mind 56 irányában mutatott.
De milyen szerepe volt olyan szervezeteknek, mint az AVH? Irritálták a lakosságot? Féltek tőlük?
Hát amikor elvitték az embereket, akkor természetesen. És a helyi AVH-sok, rendőrök voltak azok is, akik a padlásokat lesöpörték. Kétségtelen egy vidéki faluban kevésbé voltak láthatók, mint mondjuk Budapesten, de amikor fekete vágás volt, amit csináltak a parasztok, vagy nem adták be a terményt, akkor ott, akik megjelentek és lesöpörték a padlást, azok lehettek egyszerű rendőrök, lehettek AVH-sok. Kétségtelen, hogy Budapesten, tehát az AVO először, majd az AVH, a rendszer elnyomó hatalmát szimbolizálta. Ők voltak a végrehajtók, akik a társadalommal szemben érvényesíteni próbálták ennek a diktatúrának az elveit és a szabályait, tehát gyűlöletesek voltak valóban.
De volt 45 után is választás. Ha ilyen erős volt a szovjet hadsereg jelenléte, meg a saját elnyomó gépezet miatti uralom, akkor minek kellett választásokat tartani?
Hát a 45-ben a helyzet nem ez volt. 45-ben úgy indult a világ Európában a jaltai megállapodás alapján, amely a közhiedelem ellentétben nem azt tartalmazta, hogy minden országban olyan rendszer lesz, aki felszabadította, hanem azt tartalmazta a jaltai deklaráció, a nyilatkozata felszabadított Európáról, hogy minden országban, függetlenül attól, hogy kinek a hadserege ér oda előbb, szabad választásokat kell tartani, és a választások eredményeként demokratikus kormányzatokat kell létrehozni. Ez volt a megállapodás. Ezt az első időben, legalábbis Magyarországon, de máshogy is igazából eleinte Szovjetunió betartotta, és a későbbiekben, vagy a Szovjetuniónak a eszközeként működő kommunista pártok is betartották, később egyre kevésbé tartották be. Tehát a demokratikus választásnak az volt az oka, hogy ezt Jalta előírta, és a Szovjetunió ekkor még úgy gondolta, hogy erőszakos beavatkozások nélkül is tudja érvényesíteni a befolyását. Nem volt előírva az, hogy 2 vagy 3 év alatt végre kell hajtani a szovjetizációt. Különböző forgatókönyvek voltak, és olyan is volt, amely azt gondolta, hogy ez egy több éves lassú átmenet lesz például. Tehát az, hogy így fölgyorsultak az események, ebben nagyon nagy mértékben közrejátszottak a nemzetközi körülményeknek az alakulása. Elsősorban a Marshall-segély, a Truman-doktrína, vagyis Nyugat-Európának a támogatása, vagy Európának a gazdaság és politikai támogatása az Egyesült Államok részéről, amire a szovjet válasz az volt, hogy fölgyorsítják a szovjetizációt, és a kelet-európai országokat integrálják a saját informális birodalmukba.
1956 az olyan szerethető magunkénak érzett ünnep, mint mondjuk 1848?
Úgy tűnik, hogy nem. De lehetne az. Csak mi se tettünk meg mindent annak érdekében, hogy az legyen, és rögtön el fogom mondani. 1848-ban sem állt mindenki a forradalom oldalán, vagy a szabadságharc oldalán. De azért mégis volt egy közel 200 ezer honvéd, 150 ezer honvéd, akik így vagy úgy hazamentek, és vitték magukkal a forradalom-szabadságharcnak a hírét, Kossuthnak a szeretetét, amely az egész országba elterjedt, és folklorizálódott. És voltak regényírók, költők, akik a forradalom mellett álltak, és ezt versben, regényekben megírták. És a fiatalok ezt olvasták. Úgyhogy a neoabszolutizmus ellenére, vagy a Ferenc Józsefi dualista idők ellenére Kossuth apánk maradt, egyenrangú szinte Ferenc Józseffel az uralkodóval. 56 sokkal kevesebben, hát és ugye sokáig tartott, tehát az másfél évig tartott, amíg ott harcoltak egymással, tehát az egész országon végigvonult. 56 két hétig tartott tulajdonképpen, és ez alatt a két hét alatt elsősorban Budapest volt az, amely megmozdult. De Budapesten is, és ezt kevesen tudják, ugye gyakran mondják, hogy egy emberként szállt szembe a nemzet az orosz tankokkal. Hát ez azért túlzás. Tehát Budapest lakossága meghaladta a 1,5 milliót, és úgy tűnik, hogy a fegyveres harcosoknak a száma 15-20 ezer volt. Legalábbis a sebesültek száma 20 ezer volt körülbelül, tehát abban civil áldozatok is voltak. Tehát még Budapest lakosságát sem mozgatta meg olyan mértékben, mint 1848-49. A vidéket pedig még kevésbé. Vidéken többé-kevésbé abból állt, hogy fölbomlottak a TSZ-ek, piros tintával leöntötték a szovjet hősi emlékművet, vagy traktorral elvontatták, beverték a pártitkárablakát egy téglával. Most minél nagyobb volt a város, Debrecen, Győr, Miskolc, annál inkább mozgatta meg a lakosságot, de azért ki lehet mondani, hogy a fővárosra, nagyvárosokra korlátozott az erősebb aktivitás. És a fővároson belül is nem a budai körzetekre, vagy a pesti belvárosi körzetekre, hanem a körúton kívüli körzetekre, Ferencvárosra, Józsefvárosra, Erzsébetvárosra, mégpedig azért, mert ezek a harcosok, ezek már nem egyetemisták voltak és professzorok többségükben, hanem fiatal munkások, ipari tanulók. Ezt mutatja a kivégzetteknek a szociális pedigréje is, és minden más. Na most ennek ellenére azt hiszem, hogy 56-hoz, ha másként viszonyulunk, és itt a kiinduló kérdésére az emlékezett politikára lehet visszatérni, ha másként viszonyulunk 56-hoz, akkor sokkal inkább szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett. És mondok egy példát. Látszólag messziről indulok. Tehát a lengyeleknek 44-ben volt egy elkeseredett fölkelése Varsóban, amely kudarccal végződött. Mégpedig azért, mert az oroszok ott álltak a Visztula túlsó partján, és nem voltak hajlandók átjönni, hagyták, hogy a lengyel fölkelők, akik segíteni akarták az előrenyomulásukat, lengyel fölkelők ott pusztuljanak, zömükben. Szép filmet csinált erről Vajda, azt hiszem a Csatorna talán a címe. És csináltak ebből a vesztes néhány hetes harcból, csináltak egy olyan interaktív, modern, szép múzeumot, ami magáért beszél, és ahova a lengyelek, varsói gimnáziumok által viszik a diákjaikat. És ott a tankok és a fegyverek és a filmek előtt mesélik el a diákjainak, hogy milyen hősesek voltak az apáitok és az anyáitok. Mi csináltunk ehelyett mi? Nem csináltunk 56-nak egyetlen múzeumot se, csináltunk egy terrorházát, ami azt mutatja, hogy a magyarországiak terrorizálták a társadalom másik részét. Ami igaz volt, csak nem biztos, hogy erre kell csak emlékezni, és nem kell 56 hősiességére emlékezni. Amikor, és ezt tartom szintén nagyon fontosnak, sok, nem azt mondom, hogy a politikai ellentétek vagy a különbségek nem számítottak, de a harcosok között ott voltak a szocialisták, ott voltak a jobboldaliak, baloldaliak, konzervatívok, nem számított, amikor az oroszokkal szembe harcoltunk, az, hogy te milyen nézetű vagy. Az számított, hogy a magyar szabadságért harcolsz. És ez nem utólagos belemagyarázás. Ezt nem használta ki a magyar emlékezetpolitika a mai napig.
Mennyire szabad magunkhoz őszintének lenni, amikor 1956-ot a magunkévá akarjuk tenni? Arra gondolok, hogy a Magyar Rebelisek című könyvében leírja, hogy a Chicagóból meg a Dzsumbújból származtak ezek a harcosok, Pestről, és nem csak logisztikai okai voltak, hanem ott laktak, akiknek semmi veszíteni valójuk nem volt. Hát, és hát voltak köztük bűnözők, lumpenek, nehéz fiúk,
voltak,
mindenki.
Voltak, de ezek a bűnözők és ezek a lumpenek azzal, hogy az orosz tankokra lőttek és utána felakasztották őket, ezzel megváltották magukat. Az én véleményem szerint, és 1848-ban is voltak ilyenek. Hát Rózsa Sándor és a betyárok, azok vajon, hogy mondjam, a jobbak voltak? Azok ugyanez a helyzet, és mégis beálltak a forradalmi hadseregbe. Tehát, és ez minden forradalomra igaz, a francia forradalomra is igaz, mindegyikre igaz, hogy nem a vagyonnal rendelkező emberek azok, akiknek veszíteni valójuk van, akik kimennek az utcára és lőnek, hanem általában azok az emberek, akiknek kevés a veszíteni valójuk, akik ehhez hozzá vannak szokva, és kétség kívül, akik ehhez a vagány, társadalom peremén élő embercsoporthoz tartoznak. Szóval lehetséges, hogy nincs igazam. Lehetséges, hogy nem értenek velem egyet sokan a hallgatók közül. Az én szememben azok a tanult emberek, akik a forradalmat elkezdték, ezek főleg egyetemisták és a tanáraik voltak, ugyanolyan megbecsülendő, merném mondani talán hősei a magyar történelemnek, mint azok a harcosok, akik az életüket áldozták. Azért, hogy mondjam, a külpolitikai látókörük rendkívül korlátozott volt. Tudhatták volna, hogy kilőhetnek 2 orosz tankot, kilőhetnek 5 orosz tankot, akkor jön másik 15. Tehát az adott nemzetközi helyzetben reménytelen a harc. És mégis harcoltak, mert valami az diktálta nekik, hogy aki magyar velünk tart, és ruszkik haza. De ez ilyen
akkor
egyszerű.
Akkor is ilyen egyszerű, ha csak azt mondták, hogy én a megélhetésemért harcolok? Mert idéz a könyvében olyan embert is, aki a vallomásában elmondja, hogy én tulajdonképpen azért harcolok, hogy jobban éljek abban az országban, ahol éppen lakom.
Igen, hát ez azért nem egy megvetendő cél. Én mondhatnám azt, hogy az emberek többsége azért dolgozik, azért él, hogy egy kicsit áról bére jusson. Hát ebbe én nem látok rosszat. Ha ezt törvényes keretek között teszi, a munkájával éri el, vagy a tudásával, akkor ez le a kalappal előtte. Ha ő gyarapszik, az egész ország gyarapszik.
Hőseink lehetnek? Tehát föl fogjuk majd tudni előbb-utóbb úgy sorolni 56 hőseit, mint ahogy föl tudjuk sorolni, ha még jól emlékszünk, a 13 aradi tábornokot, Petőfi Sándort, nézze, Kossuth Lajost, Gyölgeit, bár az nehezebb tészta már.
Azért nehéz a dolog, mert itt megint az állami emlékezetpolitika közbeszól. Ha szabad fölidéznem régebbi dolgokat, ugye először a szabadon 96-ban ünnepeltük, 1996-ban 56-ot, ami ugye kerek évfordulóként. Akkor állították a Nagy Imre szobrot, amit a vértanúk terén állítottak föl a parlament közelébe, akkor állították oda az örökmécsest a parlament elé, és akkor kaptak a Korvin közé fiatal harcosok is, a pesti srác, akkor kapott egy szobrot a Korvin közbe. Ekkor még Nagy Imre, a pesti srácok, Bibó István, utána kapott ő is a Dunaparton egy mellszobrot. Együtt alkották azt a panteont, amelyet 56 hagyott ránk. És én szerintem ez volt a helyes. Ha az azóta eltelt években nézzük az állami emlékezetpolitikát, akkor például azt látjuk, hogy 2006-ban csatatérré vált Budapest, és a jobb és baloldal már képtelen volt arra, hogy együtt hajtson fejet 56 emlékéje előtt. Azt követően pedig 2016-ban, ha visszaemlékszik rá, eltűnt Nagy Imre, eltűnt Bibó István, maradt Mincenti Bíboros, akinek sok szerepe nem volt a forradalomban, és maradtak a pesti srácok, akiknek viszont volt szerepük. De ez is kontroverziális volt. De mindenesetre ez volt 2016-ban. Majd erre föltette a pontot az, hogy 2018-ban Nagy Imrének a szobrát elvitték a Vértanúk teréről egy olyan helyre, ahol turisták nem mennek. Na most mi ez, ha nem egy olyan szelektív emlékezetpolitika, amely 56-ból a kommunista, reformkommunista, baloldali és szabadságharcossá vált embereket retusálja ki.
Az 56-os forradalom az hogy része a mi nemzeti öntudatunknak, vagyis annak, hogy valamit együtt gondolunk magunkról. És nagyjából ugyanazt gondoljuk.
Ha megengedi, akkor visszatérnék az előző kérdésére, hogy világosra tegyem az álláspontomat. Tehát minden forradalomban, szabadságharcban, franciában, magyarban, 48-ban, a kurucoknál különböző irányzatok dolgoznak együtt, és időnként szembe kerülnek egymással. Csak 1848-at idézve, a maga korában Kossuth és Széchenyi politikai ellenfelek voltak, és kígyót békát kiáltottak egymásra. Nem beszélve Görgeiről, akit Kossuth kiátkozott és hazárlónak tartott, és egy becstelen embernek, és nézzük meg, hogy eltelt 100 év vagy 150 év, és a történelmi emlékezetben ezek összebékültek, azért, mert az iskolai oktatás és a szépirodalom és a dokumentumfilmek azt sugalták, hogy a maga helyén Széchenyi is, Kossuth is és Görgei is a magyar jobblétért, a magyar szabadságért harcoltak. Nem gondoltak mindenről egyet, sőt, vitatkoztak egymással, de a céljuk ugyanaz volt. Egy szabad, polgári Magyarország. Most 56-ban ugyanez volt a helyzet, csak még túl rövid az idő ahhoz, hogy ezek összebéküljenek. Nem lehet 56-ot elmondani Nagy Imre, Iván Kovács László, Angyal István, Mincenti, Maléter Pál, Bíbó István nélkül. Tehát hogy lehet Bíbót kivenni 56-ban, amikor ő volt az utolsó ember, aki ott maradt a parlamentben, és aki a kiáltványokat fogalmazta. Úgyhogy én ezt nagyon sajnálom, hogy ez így van, de meggyőződésem, hogy idővel ezek össze fognak békülni, és semmi problémát nem fogunk abban látni, hogy Nagy Imrét, Bíbót és a többieket együtt tiszteljük a hőseinként. Úgyhogy ez hozzátartozott még az előző, hogy itt van egy olyan fajta, a történelemnek egy olyan fajta menete vagy üteme, hogy közvetlenül az események után nagyon nehéz az egymással vitába álló embereket elfogadni mindenkinek, hanem nagyjából a politikai hovatartozásunk szerint döntik el az emberek azt, hogy kit tartanak példaképnek, hősnek és kit árulónak. De egy idő múlva ez meg fog változni, és akkor már az fog számítani, hogy az általános iskolai oktatásban és az állami emlékezetpolitikában milyen üzeneteket kap a társadalom. Tehát ezeknek az összebékülése elképzelhető, és szerintem ez meg is fog történni.
De mennyi időnek kell eltelnie? Pongrász Gergellyel szerintem még én is találkoztam az Inforádió
stúdiójában. De ő egy harcosa volt ennek, neki véleménye volt arról, hogy itt mit kell gondolni.
Igen, ő volt a Korvin köz második
parancsnoka. És a Maléterrel lőttek egymásra, tehát hogy nem, ők nem tudnak összebékülni. De az utókornak el kell tudni fogadni, hogy más-más motivációval, de ugyanazért harcoltak. Az a Maléter, aki átállt a felkelőköz.
De ilyenkor azt kell nézni, hogy milyen művek születnek, monográfiákat kell olvasni, vagy elég megnézni a Wikipédiát, ahol egy sűrített lényegben oda van foglalva, hogy mit kell erről gondolni. Csak az már egy kész gondolati
séma. Ki írja a Wikipédiát, és az, ki mit kommentál rajta, tehát az internet az egy nagyon megbízhatatlan forrás. De nagyon demokratikus, idézelben mondva.
Bárki bármit írhat,
de az emberek jelentős része nem rendelkezik olyan tudással, hogy el tudja dönteni, hogy az ott olvasható információk közül mi az, ami biztos, ami valószínű, a lehetséges, ami hülyeség. Tehát ezzel ez a probléma. Úgyhogy nem a Wikipédia fogja megoldani. Azt fogja megoldani, hogy a tankönyvekben mi szerepel erről, és azt követően a dokumentumfilmek, a megemlékezéseken, például mit mondanak az ünnepi szónokok? Mit hall a társadalom, amikor hallja? Ezek számítanak.
De az ünnepi szónokok általában valamelyik jelenbeli politikai törekvésüket próbálják megtámasztani az elődök cselekedeteiben.
Igen, mindig ezt próbálják, de nem biztos, hogy ezt olyan szelektíven kell tenni, hogy valakiket kiveszünk az események sodrából, és másokat fölnagyítunk.
De akkor most újra kérdezem, kik 1956 igazi hősei?
Én ezt elmondtam már.
Tehát ezeket a neveket kell, Bibó Istvánt és Pongrász Gergelyt figyelnünk egyszerre?
Az én szememben, szóval nézze, ha megvakarjuk mindenkinek az életébe, vagy a munkájában, lehet találni fekete pontokat. Vagy olyat, ami Nagy Imréjébe is, Bibóéba is, a Pongrász Gergelyébe is. A Pongrácz Gergely az utolsó pillanatban ott hagyta a csapatot, ha nem tévedek. Tehát, de nem ezért szeretjük, azért szeretjük, amit előtte tett. Tehát azt gondolom, hogy itt egy fölül kell emelkedni, tehát nem, szóval nem tudok más mondani, mint amit mondtam, hogy ezek a hibáikkal együtt számomra a magyar történelemnek pozitív alakjai. Fölsoroljam még egyszer őket. Tehát az én...
Tehát akikről az erről beszéltünk, az őket figyeljük.
Az én emlékezetemben, az én történelmi tudatomban ők különböző eszközökkel, különböző helyről érkezve, különböző módokon, de egy szabadabb, függetlenebb, jobb Magyarországért harcoltak. A műegyetemi diákok is, Nagy Imre és a reformkommunista környezete is, a Korvin közi srácok is, ahol először egy szocialista volt a parancsnok Iván Kovács László, és utána jött a Pongrácz Gergely.
Aki futballista is volt egyben.
Az Iván Kovács futballista is volt, ráadásul Gödi, mint én is.
És jó futballista volt állítól, ilyen sportoló volt.
Azt nem tudom, de minden esetre egy sokoldalú egyéniség volt, és egy szerelmes fiatal is volt tulajdonképpen. Tehát ott az ilyen esetekben könnyen szövődnek a szerelmek.
De ezekre például ki szabad térni, amikor az ember a forradalom történetét ismerteti?
Amikor egy általános iskolás diáknak neki mesélek nem. Róla, neki nem. Amikor egy középiskolásnak, akkor kicsit többet. Amikor pedig valaki az egyetemen leendő tanárként ezt tanulja, akkor a maga komplexitásába kell neki elmondani, és ő már rendelkezik azzal a rációval, érzelemmel, belátással, mindennel, hogy ezt helyén tudja kezelni. És meg tudja különböztetni, hogy mi a történésznek a feladata, és mi az iskolai oktatásnak a feladata. Nem szabad az általános iskolásoknak sem hazudni, de ilyen mélységekben nem lehet belebonyolódni, hogy az Iván Kovács László az kibe volt szerelmes, és kibe nem volt szerelmes, és akkor az elárulta, nem árulta, hanem a lényeget kell róluk közölni. És ennek a lényeg az, hogy, és még ismétlem, még egyszer nem tudok ennél jobbat mondani, hogy mindegyikük a maga módján egy jobb, élhetőbb, szebb Magyarországért küzdött. Azok is, akik a Baross téren az orosz tankokat lőtték, és a legszívósabb ellenállást tanúsították, és zömmel a társadalom pereméről érkeztek, és zömmel felakasztották őket. Jellemző mondjuk a mentalitásukra, ezen is el szoktam mosolyodni mindenki. Amikor kitört a forradalom, akkor örömükbe berúgtak. Elmentek egy kocsmába és berúgtak. Amikor elbukott a forradalom, akkor is elmentek egy kocsmába és berúgtak. Mert utána bevonultak a börtönbe, nem vallottak a többiekre, és felakasztották őket. Szóval ez az én szememben ez egy hősies sors, és az életük befejeződése fölülírja azt, hogy milyen nyomorúságos körülmények között éltek, és esetleg csentek valamit, vagy... bűnügyet követtek el valamilyen, nem egy súlyosat, de valamit. De ott a másik, tehát a Nagy Imre esetében is az, hogy ő mártír lett, hogy nem kért kegyelmet, hogy végül október 28-án elszakadva korábbi önmagától elfogadta a felkelőknek a legtöbb követelését, a demokratikus átalakulást, azzal, ahogy a forradalom második szakaszában viselkedett, fölülírta a korábbi hibáit, esetleg az, hogy az NKVD-nek is jelentette a szovjet időszakokban, mint mondják róla. Tehát ezeket úgy gondolom, hogy ezekkel az utolsó tetteikkel valami olyat hajtottak végre, amely alkalmas arra, hogy a fiataloknak példaként mutassuk be őket. Kit ezért, kit azért. Tehát egy romantikus lelkületű tizenéves gyereknek, hát mivel voltak rosszabbak ezek a Baross téren küzdő 20 éves gyerekek, vagy a Korvin közben, mint a partizánok például, a fiatalok, vagy úgyhogy ezekről nem lehet várni egy koherens világfölfogást, vagy világmagyarázatot. Ezek másféle. Szerintem túlmagyarázom ezt, nem?
Uh-huh. Nem tudom, de azon gondolkoztam közben, hogy olvastam ugyanebben a Magyar Rebelliségből, hogy a harcosok átlag életkora az nagyjából 25 év így között van. Volt. A 25 éves ember az mai szemmel nézve a mai világunkban egy gyerek.
Igen, akkor nem voltak annyira nem gyerek, voltak. Mert előbb kezdődött el azért a felnőtt élet, de az akkor is egy fiatal kor volt még, ráadásul ezek nem voltak túl iskolázottak, tehát ők ahhoz értettek, amit csináltak. Ők nem akartak, mondjuk kosári domokos. Ezeket a srácokat nem akarták New Yorkba vinni a magyar ENSZ delegáció szakértőiként. Ők máshoz értettek. Ők azt tudták, hogy a puskát hol kell a ravaszt elhúzni, vagy meghúzni esetleg. A kosáriék, akik oda készültek az értelmiség, az meg más tudott. Ezek különböző, de egymást kiegészítő tevékenységek és tudások. És ezeket mindig minden társadalomban nem egymással szemben, hanem egymást kiegészítve kell kezelni. Nagyon idealista vagyok, mindent el lehet róla mondani, nem tudok ennél bölcsebbeket, se 56-ról, se másról kiizzadni magamból.
Közben még az jut eszembe, hogy volt a forradalomnak és szabadságharcnak irányítója. Tehát irányította valaki a Korvin közieket, irányította valaki a 8. 9. Erzsébet város környékén dolgozókat, a kormány a helyén volt?
Kezdetben nem irányította, de október végén, miután 28-án Nagy Imre nemzeti demokratikus forradalomnak minősített, egyébként Kádár is a történteket, amiket előtte ellenforradalomnak neveztek, itt történt egy olyan fajta megfelelés, összeolvadása, reform, jó részt nem csak, de mégis reformkommunista kormányzat és az utca között, amelynek az eredménye az lett, hogy az új fegyveres rendfenntartó szervezetet, a nemzetőrséget nagy mértékben a felkelőkből szervezték meg. Tehát például ez a konszolidációnak a jele volt Király Bélának az irányításával, és az AVH-nak ebben nem osztottak lapot, nem osztottak szerepet, úgyhogy mi volt pontosan a kérdése?
Hát az, hogy ki irányította. Ja, vagy volt-e olyan
szakasz, amikor
valaki irányított?
Tehát az első időszakban nem volt irányítója. A második időszakban, amikor a Nagy Imre kormány konszolidálódott, akkor úgy nézett ki, hogy lesz irányítója, de ez egy-két napig tartott, tehát rendkívül gyorsan múltak az események, és kétségtelen, hogy a forradalomban, a vidéki centrumokban, például Győrött is alakult olyan szervezet, amely a pesti kormánnyal szemben kritikus volt, Miskolcon is volt ilyen szervezet, az utcai harcosok is között is, a csoportok között is voltak, a Dudásnak a csoportja például végig kritizálta Nagy Imrét és a Nagy Imre kormányt. Azt gondolom, hogy ezek konszolidálható lett volna idővel, de nem volt egy olyan központi, próbált lenni a kormányzat, próbált lenni kétségkívül, nem tudott. És a befejezés is olyan, hogy ellenmondásos hírek és valótlan híreket sugárzott a rádió, tehát az orosz csapatoknak a másodszori bevonulását is mondjuk ez a fejvesztettség megkönnyítette.
De miért mentek ki először? Miért jöttek vissza az orosz csapatok?
Két hét a nemzetközi politikában is nagyon sűrű volt, hogy így mondjam. Tehát az oroszok azon gondolkodtak, hogy hogy lehet megtartani Magyarországot a táborban. Fegyveres erővel, vagy egy engedékenységgel. És úgy tűnt, hogy kezdetben, október 30-áig körülbelül, vagy 29-30-án az a platform kerekedett fölül, hogy hagyni kell Nagy Imrét, hogy konszolidálja a magyarországi viszonyokat, és a fegyveres beavatkozás elkerülhető, sőt, elindultak az orosz csapatok Budapestről, illetve Magyarországról kifele. Ez azonban nem tartott néhány óránál tovább, és ennek két oka volt, két nemzetközi, nem a magyarországi alakulások vagy a történések okozták azt. Az egyik az volt, hogy Egyiptom lezárta a Suezi csatornát, amely pedig a brit tengeri kereskedelem szempontjából létfontosságú volt, és stratégiai szempontból is, és érzékelve Egyiptom lépésének a fogadtatását, Izrael ezt arra használta ki, hogy 29-én megtámadta Egyiptomot, és ezután csatlakoztak a brit és a francia csapatok is. Ott tehát keletkezett egy olyan nemzetközi konfliktus, amelyben az oroszok is és a nyugat is érintett volt, és a Szovjetunió úgy döntött, hogy föladja Egyiptomot, kivonja a tanácsadőt és kivonja a nehéz fegyvereket is. Viszont ennek fejében úgy gondolta, elvárhatja, hogy Kelet-Európából, Magyarországból viszont a nyugat mérsékelje az aktivitását. Ez volt az egyik momentum. A másik momentum, hogy 29-én vagy 30-án adta át Charles Bolan, a Egyesült Államoknak a moszkvai nagykövete azt a jegyzéket az oroszoknak, a szovjeteknek, amely azt tartalmazta, hogy az Egyesült Államok nem kíván beavatkozni, és Magyarországot és Kelet-Európát szovjet érdekszférának ismeri el. Na most ennél több biztatást nem kellett a szovjeteknek az, hogy nem kell tartaniuk retorziótól. Ezért következett be a második fegyveres beavatkozás. Szokták mondani azt, hogy ha Nagy Imre bölcsebb, mérsékeltebb, akkor az elmaradhatott volna. Ezek azonban a kronológiát eltévesztik, mert Nagy Imre azután jelentette be a semlegességet, és azután készült az ENSZ-hez, miután jelentették neki, hogy a szovjet tankok visszafele jönnek. Tehát itt ez a logika. A Szovjetunió úgy döntött rövid habozás után, hogy nem engedheti meg azt, hogy Magyarország mondjuk egy finlandizáció menjen keresztül. Ez volt a külpolitikai horizonttal rendelkező 56-os vezetőknek, ez volt a maximum, amit el tudtak képzelni. Az, hogy teljesen kiugrik Magyarország a szovjet blokkból, ezt a fiatal srácok el tudták képzelni, akik külpolitikai tájékozottsággal rendelkeztek, nem. De azt elképzelhető volt, hogy egyfajta finlandizáció megtörténik. Tehát lojálisak maradunk az oroszokhoz, Szovjetunióhoz, de belpolitikailag demokratikusabbá tesszük a viszonyainkat. Bibó Istvánnak a november 4-e utáni memorandumainak és a jegyzékeinek ez volt a lényeges üzenete. Szovjetunió nem fogadta el.
Szoktuk szidni politikusi elődeinket, hogy tehetségtelenek voltak, rosszul gondolták, tájékozatlanak voltak,
utólag
mindent lehet. A kérdésem az, hogy ön szerint Nagy Imre és a kormánya akkor kimozogta a rendelkezésére álló teret, logikus lépéseket tett, világos céllal, vagy hibázott valamit?
Hát ez végig kellene az egészen. Szóval az egy kicsit hosszú volt, hogy Nagy Imre sokáig ingadozott 23-a és 28-a között, amíg ellenforradalomnak és ellenforradalmi bandáknak nevezte a felkelőket. Ezt rövidebb idő alatt is eldönthette volna. Igaz, hogy így is egy kisebb szívinfarktus kellett ahhoz, hogy erre a belátásra jusson, 28-ára. Ez tehát nem azt mondanám, hogy hiba volt, hanem az, hogy bizonyos mértékű késlekedés volt. Azt követő időszakban a Nagy Imre kormány helyesen konszolidálni törekedett, de miután azzal, hogy elfogadta a felkelőknek a követelés, és ennek lényege, az egyik lényeges pontja az volt, hogy az orosz csapatok menjenek ki, a másik lényeges pontja az volt, hogy többpárti demokratikus választásokat kell tartani Magyarországon, ez az utóbbi a szovjetek számára, meg a kivonulás is elfogadhatatlan volt. Tehát bárki, aki ezt jelenti be, ugyanez lett volna a reagálás rá. Ugyanez lett volna. Hát nézze meg, hogy ugye a Nagy Imre már a jugoszláv követségen van, a forradalmat leverték, vagy majdnem leverték, és még a harcok még tartanak tulajdonképpen Pesten, amikor Kádárral is Münchennel tárgyalnak Moszkvában a szovjetek. Mik az alapfeltételek? Az, hogy a szovjet csapatok bejönnek, és visszatérünk az egypártrendszerhez és a szovjet típusú rendszer. Nincs szó finlandizációról. És a Kádár választása az volt, hogy elfogadja vagy nem fogadja. Ha nem fogadja, akkor a Münich Ferenc csinálta volna, és ha ő se, akkor egy harmadik ember csinálta volna. Tehát a szovjet, nem volt reális lehetőség az, hogy Magyarország a szovjet érdekszférából kiugorjon. Ez elsősorban azért nem volt lehetséges, mert a szovjetek ragaszkodtak ehhez, másodszorban pedig a Nyugat, elsősorban az Egyesült Államoknak nem volt olyan fontos a térség, vagy Magyarország hovatartozása, hogy ezért komolyan megmozduljon. Hiába mondta a propaganda korábban, hogy jövünk, főleg a Szabad Európa, amiből aztán probléma is lett, ezt nem volt stratégiailag, gazdaságilag, az egész térség annyira fontos, hogy olyan akcióba kezdjen miatta, vagy érte, mint például a Közel-Keleten, vagy másút számára vitálisan fontos régiókban.
Az is szokásunk, hogy a saját kudarcainkért másokat hibáztatunk. Itt most lehet valakit hibáztatni, hogyha te nem így tetted volna, akkor mi most egészen más életet éltünk volna az elmúlt 40 évben? Vagy magát a nem, világot hibáztassuk?
Ezek olyan hipotetikus kérdések, amelyeket talán föltenni sem érdemes, mert nem tudjuk utólag visszajátszani a dolgot.
Ígérték, hogy jöttök. Mondták, hogy jönnek. A Szabad Európa bemondta, hogy majd jönnek.
Ez így van. Sokan ezt elhitték, csalódtak. Ezért az Egyesült Államok, illetve a Szabad Európánál utána vizsgálatok is voltak ebbe az ügybe, és hullottak fejek is. Itt tehát a Szabad Európa olyasmiket ígért, amiket az Egyesült Államok de facto, amiket nem tudott betartani. Na most, ez egy tanulság volt bizonyos szempontból számukra, mert a 80-as években hát az egy nagyot ugrottunk előre, de újra fölmerül az, hogy a Kelet-Európa, vagy Kelet-Európa néhány országa, elsősorban Lengyelország, kiugrik a szovjet blokkból, akkor Nixon volt elnök, ad egy interjút, egy nagy interjút a Parimácsnak, és ebben az van, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy mit mondunk a lengyeleknek, és mit mondunk Kelet-Európának. Nem csinálhatjuk meg még egyszer a lengyelek azt, amit a magyarokkal csináltunk 56-ban. Fölbíztatjuk őket, majd ott hagyjuk cserben őket. Tehát ez ilyen értelemben egy tanulság volt, hogy a Szabad Európának a propagandája, amely kritikus volt Magyarországgal végig, de olyasmiket nem állított és nem mondott akkor, hogy csak készüljetek, mert jövünk. Nem, a 70-es évekre elfogadta az Egyesült Államok, az egész Nyugat, Nyugat-Németország is, Franciaország is elfogadta azt, hogy van Szovjetunió, és van egy kelet-európai érdekszférája, amelyen belül a Helsinkibe 75-be kivívtak bizonyos jogokat, eszméknek, embereknek a szabad áramlása, de rögzítették, hogy a határok változatlanok, és az érdekszféra határok is változatlanok. Külön történet, hogy ez mégis hogyan változik meg, 89-re már megváltozott, de ez egy tényleg, ez már a magyar 56-tal ennek sok közel vagy kapcsolata nincs.
Sokan úgy látják, hogy nagyon hamar konszolidálta Kádár János az országot emberülések árán, nyilvánvalóan. Ez történészi szemmel nézve egy gyors konszolidáció, vagy hát ez így szokott menni?
Hát nézd, az a helyzet, hogyha hasonlítjuk a 48 utánhoz, ott tovább tartott tulajdonképpen, ott az egész 50-es években, tehát ott egy passzív ellenállást fejtett ki a magyar társadalom hosszú időn keresztül.
De ott a harc is hosszabb volt?
A harc is hosszabb, de nem is csak az, hanem hogy akik a passzív ellenállást kifejtették, azoknak volt vagyonuk, volt egzisztenciájuk. Tehát ha nem vállaltak hivatalt, ők a földből, a vagyonukból, akkor is meg tudtak élni visszavonultan passzivitásba. 56 után más volt a helyzet. 56 után vagy kis tulajdonosok voltak, parasztok, vagy pedig bérmunkások. A többségük, a tisztviselők, hivatal, mindenki bérmunka, fizetésből élt. Tehát az államnak a befolyása a társadalomra jóval nagyobb volt, mint 1848-at követően. De azért itt is eltartott néhány évig a dolog, mert ugye ez még 58-ban is voltak kivégzések, tehát 56-tól az 50-es évek végéig, ha jól számolom, 30-35 ezer ember ellen volt eljárás, mintegy 20 ezeret börtönbe küldtek, 10-valány ezeret internáltak, 200 ezeren elmentek külföldre. Tehát voltak olyan erős retorziók, és erről a társadalom úgy nagyjából értesült, hogy ez hogy van, és ez csöndre, megfontoltságra, alkura késztette őket, az értelmiséget is, az egyházakat is, és a vidéket is. Körülbelül azt fejeztek én, egy faluba éltem akkor kis parasztgyerekként, és a lakodalmakban, amikor már sokat ittak férfiak, akkor énekelték azt, hogy a zöldre van, a zöldre van, a rácsos kapu festve mintára, hogy nem győztük az angolokat várni, be kellett a TSC-be állni. Tehát ha azt látják, hogy a Szovjetunió itt van, és másodszor is itt van, a Nyugat nem mozdul, se a britek, se az amerikaiak, az értelmiség kezdi megkötni maga kompromisszumait, az írók, az egyházak úgy szintén, akkor egy ponton túl mit tegyen, beáll a TSZ-be. Nem örül neki, de beáll, és próbálja a maga javára fordítani. Tehát itt 56 és mondjuk 61-62 között történik meg az, hogy a magyar társadalom tudomásul veszi, hogy nem lehet visszatérni a 48 előtti demokratikus kistulajdonosi viszonyokhoz, hanem a Szovjetunió által meghatározott térben és mozgási keretek között kell élni. Ez a társadalom minden rétegére vonatkozik. Ezt a kompromisszumot ki úgy kötötte meg. Volt, aki börtönben volt, volt, aki kint gyorsan kezdte ezt a helyzethez alkalmazkodni, és ez még egy történetet, ha lehet elmondani. Ezt Göncz Árpádtól hallottam, aki az 50-es évek végén a Váci börtönben volt. És a Váci börtönnek az ablakai a Dunára néznek, ezek be vannak festve meg rács, de azért a Dunára néznek, és behallatszott, hogy ott a strandon mi történik. És akkor volt nagy sláger, fiatal, nem biztos, hogy emlékszik rá, vagy a Pancsoló kisgyerek.
Így érvezem én a strandot.
Ja, így van. És ez behallatszott a börtönbe a rabokhoz, akik politikai rabok voltak. És a Göncz utána is még visszaemlik rá, hogy arra gondoltak, hogy hát ezért harcoltunk mi. Mi itt vagyunk bent a börtönbe, és ezek a Duna partján élvezik a nyarat. Pancson, és még Bambi is kapható. Szóval ez egy másfajta élményvilág, és ez is olyan dolog, hogy a történésznek ezt tudomásul kell vennie, hogy a társadalom akkor is mindig rétegzett. Különböző értékek mentén és érdekek mentén szerveződik. És akkor látja el jól a feladatát, ezeket megpróbálja mind együtt ábrázolni. És nem ragadja ki a Pancsoló kislányt, és nem ragadja ki a Göncz Árpádot. Mind a kettő a magyar történelem. Tehát még miközben egyfelől szolidárisak vagyunk a rabokkal, és a börtön, akik a börtönben vannak, fölakasztanak, és stb. Nem törhetünk pálcát azok fölött, akik az élet folytatása mellett törnek, és próbálják fiatalon, idősebbként az életnek a napos oldalát kihasználni. És 56 után ez történik. Nem mindjárt az 50-es években, de a 60-as évek közepétől kezdődően egyre inkább.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Romsics Ignác történész akadémikus volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.